záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Hírekkel 14 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felfedező a történelemről.
Második Rákóczi Ferenc erdélyi és felső magyarországi fejedelem hű kísérője és krónikása Mikes Kelemen 1761. októberében bekövetkezett halálával Rákóczi utolsó kísérője távozott el az élők sorából azok közül, akik Rákóczit elkísérték törökországi száműzetésébe és mellette kitartottak. Rákóczi 1720-tól haláláig Rodostóban élt, 1735-ben hunyt el, és édesanyja Zrínyi Ilona mellé temették Isztambulban, a Szent Benedek templomban. 1761, a Mikes Kelemen halála utáni két évtizedben azok a bujdosók is elhunytak, akik Rákóczi fia József 1737-38-as sikertelen Magyarországra betörési kísérletét követően telepedtek meg Rodostóban. Utoljára Mikes törökországi leveleinek hazajuttatója, a matuzsálemi kort megélt egykori gályarab, a magyarul élete végéig tökéletesen beszélő Horváth István hunyt el 1799-ben, állítólag 120 esztendős korában. Ő volt az utolsó, még Magyarországon született rodostói emigráns. A Rákóczival Törökországba érkezett bujdosók leszármazottai azonban még sokáig éltek az országban. Az utolsó magyar nevű rodostói lakos, a 94 esztendőt megélt Kőszegi Cecília 1888-ban hunyt el. Olvassuk Seres István Rákóczi rodostója című írásában, amely a História folyóiratban jelent meg 2004-ben. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Második Rákóczi Ferenc halála 350. évfordulós esztendejében, 2026-ban essék szó ezúttal egy olyan bujdosóról, aki a szabadságharc egyik legfőbb szereplőjeként végig kitartott Rákóczi mellett, és azok egyike volt, akik már a fejedelem halála előtt meghaltak a száműzetésben. Az 1665-ben Bécsben született, és 1725-ben Rodostóban elhunyt gróf Bercsényi Miklós főgenerális, a kuruchadak irányítója koporsójával összefüggő, már-már elfeledett tárgyra, egy kulcsra, nemrégiben bukkant Végső István történész levéltáros.
Felfedező a történelemről.
Rákóczival kapcsolatos kutatások a 19. század második felében hogyan indultak el, nyilván ehhez bizonyos fajta megítélésbeli változásoknak is kellett történniük.
A Habsburgok uralma alatt ez egy nagyon kényes téma volt.
Végső István történész levéltáros.
Az egyértelműen látható volt, hogy a kuruc romantikának köszönhetően és a politikai változásoknak köszönhetően el lehet indulni egy olyan úton, hogy lehet rehabilitálni is ezeket a kuruc vezetőket. Második Rákóczi Ferencet és társait haza lehet hozni.
Ezt megelőzően azonban törvényileg is rehabilitálni kell, hiszen volt a Habsburg Birodalomban 1715-ben Rákócziékkal kapcsolatban hatályba léptetett törvény.
Pontosan a Rákóczi szabadságharc után 4 évvel életbe léptették a törvénycikket, ami szerint mindenkinek haza kellett térnie, a kurucok jó részük nem tér haza, és Rákócziék, Bercsényiék természetesen nem fognak, Törökország lesz ugye a lakhelyük, és ott is fognak elhunyni. Egészen 1906-ig életben marad ez a törvény, ami szerint hazaárulók De hát ennek van egy nagyon komoly és nagyon hosszadalmas, azt gondolom, nagyjából a magyar jogszolgáltatás, a magyar jogtörténetre, magyar politika történetre egészen jellemző folyamat, hogy 40 évvel előtte megkezdődik egy tudományos feltárás, mert valójában nem tudták pontosan, hogy hol is vannak eltemetve a kuruc vezetők.
1867 a kiegyezés után indul meg tulajdonképpen?
Sőt, már előtte, 1862-ben van egy tudományos kutatás, Kubinyi Ferenc, Ipoly Arnold vezetésével kimennek Isztambulba megkeresni, hova is lettek eltemetve a kuruc vezetők. Nem találnak meg mindenkit, tehát lehet tudni, hogy ezt folytatni kell. Itt azért van egy nagyon hosszú szünet, ameddig nem foglalkoznak ezzel az ügyel, mert látják, hogy politikailag azért ez még nem érett meg arra, hogy fel tudják terjeszteni ezt, hogy ez elinduljon. Ugye hatályon kívül is kell helyezni az 1715-ös jogszabályt. A kuruc romantikának kell egy újabb nagy lendület, ez pedig az 1880-as évek, amikor Tali Kálmán 1880-ban és 89-ben kilátogat Törökföldre, és gyakorlatilag ő az úttörője annak, hogy Rodostóban és Isztambulban a legfőbb vezetőknek a sírjait sikerül beazonosítani és megtalálni. Tali Kálmánnak ugye a legfőbb eredménye ahhoz képest, ami 1860-as években történt, hogy Rodostóban megtalálja Bercsényi Miklós és társainak a sírjait. A Márvány tenger partján 1888-ban egy ortodox templomban, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van, és emiatt is nagyon sürgős lenne, és a Tali Kálmán megvan róla szerintem győződve, hogy ezt nagyon gyorsan végig is tudják vinni. Na most ehhez megint kellett egy jó közel 20 év, hogy ezzel a politika foglalkozzon, és elinduljanak azok a feltáró kutatások, aminek eredményeképpen valóban haza lehetett hozni Rákóczi és társainak hamvait Isztambulból és Rodostóból.
Bercsényi Miklós hamvainak a megtalálása Tali Kálmán által mennyire mozgatta meg a korabeli közéletet? Bercsényi Miklós 1725-ben halt meg Rodostóban, és hát ott is temették el.
Főleg a kuruc romantikát tudja előmozdítani, a politikusok nem tudnak dűlőre jutni. Folyamatosan vannak felszólalások, előterjesztések ennek kapcsán. Nyilvánvaló módon a 48-as párt, egykori 48-as párt tagjai folyamatosan szeretnék ezt előmozdítani, és hát nyilván azzal a nem titkolt szándékkal, hogy tényleg van egy ilyen Habsburg ellenes éle is, van egy rehabilitáció is természetesen. Ezt próbálják előmozdítani, de végül is meg kell várni a századfordulót, és azután is még egy pár évet kell várni, hogy Szádecki Lajos megindítsa a valóban konkrét feltárását a rodostói hamvaknak.
Ez 1903 körül történik majd, de még mielőtt Szádeckiről beszélnénk, egy dologra érdemes lenne rátérni. Kossuth Lajos halála után 1894-ben jelentős megmozdulások történnek Magyarországon Kossuth temetése érdekében. Hallgatólagosan Ferenc József az uralkodó is engedélyezi az eseményeket és magát a temetést, háttérbe húzódik a Habsburg hivatalosság és a császár is, de hát ez tulajdonképpen jelentős lépés Kossuth újragondolása szempontjából. 1906-ban hozzák haza Rákócziék hamvait, köztük Bercsényi Miklós főgenerális hamvait is. Mi tart ennyi ideig az 1894-től, 12 éven át?
Szerintem a fókuszt az ezredéves kiállítás és az ünnepségek is elviszik. Az ezzel kapcsolatos kutatások, hatalmas nagy eseménynek az előkészítése, nyilván Tali Kálmánék, Szádecki Lajosék szeretnék ezt véghez vinni. Nagyon komolyan megnyitja az utat Kossuthnak a temetése, ez egyértelmű. Ez egy újabb enyhülési folyamat. Ferenc József is, én azt gondolom, hogy teljesen nyitottá válik, hogy ezek a rehabilitációk így menjenek végbe. És hát már egy 18. század elejé szabadságharccal kapcsolatban már kvázi könnyebb dolga is van. Azt is tegyük hozzá, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és azért nagyon sokszor elfelejtjük, hogy itt azért a kutatások se zárulnak le. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy hányan és hol vannak eltemetve. Én, hogyha jók az emlékeim, egy közel 43 főről van szó, akit szeretnének hazahozni. Na mondjuk ezt nem engedik. Ennél kevesebb a létszáma azoknak, akiket hazahozhatnak. A hazahozottaknak a száma az 15 alatt van. Látványos hazaszállításról van szó, és az sem véletlen, hogy mondjuk nem valami főbb helyet jelölnek ki, tehát Kassa. Tehát miért nem mondjuk Budapesten történik ez? Kassát jelölik ki, ami nem egy rossz helyszín, de mégsem egy nagyon központi helyszín.
Tehát ezt a gondolatkört lezárhatjuk azzal, hogy az 1895-96-os magyarországi milleniumi ünnepségek, az ezredévi ünnepségek részben a figyelmet elviszik, részben egy kicsit az ország örvendezik ezeknek az ünnepségeknek a fényességén, sikerességén, legalábbis belföldön értelmezett sikerességén néhány esztendőt, és aztán elindul egyfajta felkészülés valahogyan mégiscsak egy viszonylagosan kerek évfordulót, Rákóczi születésének 230. évfordulóját, 1906-ot sikerül, ha jól mondjam, megcélozni az elkészüléssel, részben tudományos megalapozással, részben a szükséges hatalmi engedélyek beszerzésével, részben a ünnepség előkészületeivel. Így jutunk el 1906-ig. Arra a kérdés, hogy miért pont 1906-ban, ami nem teljesen kerek évforduló.
Igen, én azt gondolom, a tudományos kutatásokat is le kellett zárni. Szádecki Lajos is egyébként annyira elkötelezett volt a hamvaknak a hazahozatalával kapcsolatban, hogy először még nem is konkrétan állami megbízásból megy ki Törökföldre 1903 tavaszán, hanem magánúton kezdi el felmérni azt a területet, hogy honnan kell majd hazahozni.
Nézzük akkor ezt a kutatástörténetet. Ez a magyar történeti kutatásnak, művelődés történeti kutatásnak szép fejezete.
Még egyszer emeljük azért ki Tali Kálmánt, hogy ő azért nagyon komolyan feltérképezi ezt a területet, de ebből kiindulva Szádeckinek van egy nagyon jó iránytűje, hogy merre kell neki elindulni. Elsősorban, mivel a kutatásom most erről szól, ugye a Bercsényi Miklós hamvainak megtalálása, én számomra ez volt fontos ott Rodostónál, és ez egy fantasztikus dolog, mert ezt nagyon részletesen leírja egyébként Szádecki. Tehát gyakorlatilag arról ír, hogy ilyen tengerhomokba ássák a csontokat, és nagyon szépen be tudják azonosítani, és a sírládába elhelyezi, és ezt a sírládát egy kulccsal lezárja, amit még a korabeli sajtóban is, sőt még a századokban is publikálja 1904-ben, hogy ezt a sírláda kulcsát őrzi, mert elrakta a zsebébe, és kegyelettel őrzi. Annyira meg volt hatódva nyilvánvaló módon, hogy neki ilyen nagy szerencséje van, hogy történészként ebben a feltárásban részt tud venni.
Mielőtt még azonban megtalálná magukat a csontokat, mielőtt elhelyezné a sírládába, mielőtt a kulcsot zsebébe süllyesztené, hogyan jut el a helyszínig? Ő fedezi fel tulajdonképpen Tali Kálmán után újra, azonosítja és helyben hagyva Tali Kálmán vizsgálati eredményeit, Bercsényinek a csontjait. Milyen körülmények között, erről megemlékezik?
Nagyon részletes leírása van ennek. Eleve egy olyan templomban vannak ők eltemetve, ami nagyon rossz állapotban van. Rodostóban, egy ortodox templomban, a Márvány tengernek a partján, valószínűleg nem túl jó helyszínen. Már eleve ő is már egy felújítás alatt lévő templomba lép be, tehát amit Tali látott, az egy nagyon romos templom volt, és felújították, addigra ér oda Szádecki, de neki sincsen már nagyon jó véleménye magára a templomról, és azt kell tudni, hogy manapság már nincs is meg a templom, tehát hogy tényleg valóban valószínűleg egy nagyon rossz helyszínen, nagyon rosszul felépített imahelyről beszélünk, úgyhogy ezért is fontos is volt ez a mentés. Tehát fontos is volt, hogy onnan elhozzák a csontokat, mert hogyha ez késlekedik még egy 50 évet, akkor már lehet, hogy meg se találják. A helyszínt se, a csontokat se, a hamvakat se, mert annyira rossz állapotú volt ez a templom.
Végső István történész, levéltáros.
És ilyen szempontból fontos és részletes, izgalmas, én azt gondolom, hogy a ma kutatói számára is, hogy hogyan kell ehhez hozzáállni, hogy tényleg nagyon elkötelezettnek kell lenni. Tehát, hogy itt, hogyha arra várunk, hogy majd lesz egy támogatás, és majd akkor indulunk el, akkor lehet, hogy már nem találjuk meg azokat a csontokat, hamvakat, vagy amit keresünk, amit fel akarunk tárni. És azért volt nagyon fontos, én azt gondolom, Szádeckinek a személye, mert ő nagyon elkötelezett volt. Természetesen aztán ő elindul Isztambulba is, ott már egy kicsit könnyebb dolga van, ott azért jobban fel volt ez tárva, ott ráadásul egy katolikus imahelyen van, egy katolikus templomban vannak eltemetve Rákócziék, úgyhogy ilyen szempontból ott azért könnyebb a helyzet. Bercsényi felesége Rákócziékkal van Isztambulban eltemetve, ez még egy ilyen érdekesség, hogy a házaspárt nem egy helyre temették.
Csáki Krisztina
az ő sírládájával kapcsolatban viszont egy nagyon érdekes fejlemény került elő a kutatásaim alatt, ugyanis Kassán, a Kassai domb dokumentálja a sírládáknak az elhelyezését és a koporsókba való elhelyezést.
1906-ban az úgy a temetés során?
Amikor megérkeznek a sírládák, azt kell tudni, hogy egy kőkoporsót kapott a házaspár, és a két sírládát egy kőkoporsóba, egy koporsóba helyezik el. És egy nagyon érdekes megjegyzés ennek kapcsán, Rákóczi és társainak a sírládai kulcsait leadta a kassai székeskáptalannak. Egyetlen egy sírládának viszont nincsen kulcsa, mert hogy az le lett csavarozva, az pedig a Csáki Krisztinái. Csak hogy ugye a leírásokból, különösen ugye a Tallócéból, 1904-ből még azt az információt vesszük, hogy ugye rossz az ár a Belcsényi féle sírládán. Így felmerül egy kicsit a gyanú, hogy nem keveredtek-e össze a sírládák. Hogy miért van az, hogyha a Belcsényi sírládájának a zárja nem működik, nem kell hozzá kulcs, akkor miért a Csáki Krisztinának a sírládája van lecsavarozva?
Lehet, hogy valaki tévedett?
Lehet, hogy tévedésben vagyunk a sírládák beazonosításával kapcsolatban.
Mondhatná a mai kor érdeklődője, hogy nosza, mi sem egyszerűbb, itt van a genetikai azonosítás, a különböző tudományos azonosítási lehetőségek.
Valóban, ez viszont már nem a történész, meg nem a levéltáros dolga, azt gondolom, de nagyon izgalmas lenne ezt felfedni. Nyilván ez egy óriási nagy feltáró munka lenne, a koporsókat megnyitni, a sírládákba a kulcsokat belepróbálgatni, de talán majd egyszer, hogyha valóban genetikai vizsgálatokat akarnak elvégezni a kurucvezetők csontozatán, akkor talán ezt érdemes lesz majd tisztázni.
Rudostóban tehát kiket találnak, meg a Rákóczi szabadságharcnak, a fejedelem környezetének fontos személyiségeit?
Igen, tehát Belcsényi Miklós találják meg, ugye a szabadságharcnak gyakorlatilag a második embere, Szibrik Miklóst, ezeres kapitányt, a fejedelmi udvarnak az udvarmesterét találják meg, illetve Eszterházy Antalt, kuruc tábornagyot Rodostóban. Egyébként nagyon szép nagy kőtáblák voltak, tehát eredetileg is méltóhelyen voltak eltemetve, de maga a helyszín, maga a templom, az valószínűleg nem volt túl jó állapotú épület.
És hát nyilván az évszázadok alatt romlott az állapota. Mi történik a csontokkal? Mi történik a maradványokkal? Szádecki mit képes ott intézni Rodostóban, amikor felfedezi őket? Még egyszer mondom, 1903 körül.
1903 őszében vagyunk már, sírládákat visz ki magával, és abba helyezi el. Valami miatt a Belcsényt nagyon kiemeli. Tehát az ő sírládáját nagyon kiemeli, arról nagyon részletesen ír egyébként.
Hát nyilván, mert Belcsényi volt a szabadságharcnak kiemelkedő jelentőségű személyisége Rákóczi Ferenc mellett.
Természetesen, ővel kapcsolatban nagyon részletesen ír, és ő úgy gondolja, hogy ezáltal biztonságban is helyezte ugye a csontokat, a hamvakat, amiket talál.
Na tehát, hát hova kerülnek a sírládák?
Ott maradnak. Ott maradnak egyelőre a templomban, hiszen nincs még hazaszállítás.
A törökországi bujdosók sírhelyei és a magyar tudós társadalom. Részlet Seres István írásából, amely a Magyar Tudományban jelent meg 2006-ban. A miniszterelnök gróf Tisza István 1904. június 22-ére bizalmas értekezletet hívott össze, többek között a Tököli Imre fejedelem izmiti síremlékének, illetve lakóhelyének felkutatásában érintett Tali Kálmán és Szádecki Kardos Lajos történészek részvételével is. A miniszterelnökkel együtt 14 fős társaság ekkor döntött a hamvak hazahozatalának főbb mozzanatairól. Az egybegyűltek Isztambulból II. Rákóczi Ferenc és anyja Zrínyi Ilona, valamint Rákóczi fia Rákóczi József maradványainak, Rodostóból gróf Bercsényi Miklós főgenerális, gróf Eszterházy Antal generális és Sibrik Miklós ezeres kapitány udvarmester hamvainak, Izmitből pedig Tököli Imre fejedelem földi maradványainak hazaszállítását határozták el. Az 1723-ban Rodostóban elhunyt gróf Bercsényi Miklósné gróf Csáki Krisztina hazaszállítása is szóba került, de az ő hamvai felett a Csáki család tagjai rendelkeztek, ezért először a család hozzájárulását kellett megszerezni. Az értekezleten arról is döntöttek, hogy a hamvakat a Kassai dómban fogják elhelyezni, kivéve Tököli Imréjét, akit végakarata szerint valamelyik egykori szabadkirályi város evangélikus templomában kívántak öröknyugalomra helyezni. Ez később meg is történt Késmárkon. Tisza István miniszterelnök felterjesztését 1904. július 11-én Ferenc József császár és király is helyben hagyta, és felhatalmazta a miniszterelnököt a további intézkedések megtételére. A hamvak hazahozatalának előkészítésével a miniszterelnök Tali Kálmánt és Tallóci Lajost kívánta megbízni, de Tali őszinte csalódására végül a kormány a fiatal Tallóci közös pénzügyminisztériumi osztályvezető mellett döntött.
Hazaszállítás és a döntés és, ugye, és a jogszabálynak a kivezetése az 1906-ban történik meg, amikor kivezetik az 1715-ös törvénycikket, és úgy döntenek, hogy bizonyos személyeket, tehát még egyszer hangsúlyoznám, bizonyos személyeknek a hamvait haza lehet hozni, ők már nem hazaárulók ilyen szempontból, és alakul egy újabb tudományos feltáró bizottság, 1906-ban Tallóci Lajos történészt bízzák meg annak a vezetésével, és ő lesz az, aki végül 1906-ban megkezdi újból Rodostóban, illetve Isztambulban a hamvaknak a feltárását.
A Mór megtette kötelességét, a Mór mehet, Szádeczky Lajos, mint Tali Kálmán után néhány évtizeddel újra megtaláló, azonosító, a régi tudományos eredményeket megerősítő kutató, hol marad?
Nem is az ő személye az izgalmas, hanem valójában Tali Kálmán szeretett volna a bizottság élén, és ő szerette volna végeztetni a végleges feltárásokat, illetve a hazaszállítást. Tallóci Lajos történész volt igazából soron, azt gondolom, hogy egy jó döntés is volt, hogy őt bízták meg. Ő egyébként igyekezett is együttműködni a kvázi úttörőkkel, akik előzetesen a feltárásokat végezték. Ennek is köszönhető egyébként, hogy Szádeczky Lajos például ezt a sírláda kulcsot is például odaadja valószínűleg Tallócinak. Ennek van ugye forrása.
A sírládák tehát maradtak még évekig Rodostóban. Hogy kerülnek haza?
A hazaszállításokat ugye már az állam támogatja, kormányzati szintre van emelve a Rákóczi és társai hamvainak a hazahozatala, ugye hazaszállítják őket, hajóra, majd vasútra teszik, és megkezdik ugye a hazaszállításuk, ami egy hatalmas nagy pompával, sok-sok ünnepéllyel.
Ugye, hogy Kossuth-i állomásonként megáll a vonat, köszöntik a hamvakat, a települések?
Sok fontosabb, nagyobb városba ugye megáll, és van mód elköszönni tőle, és megtörténik a hazaszállításuk, ugye Kassán, a Székes egyházba temetik el őket 1906. októberre, tehát így van most egy 120. évfordulója ebben az évben ennek az eseménynek.
Eddig a kutatás története a 18.-19. századtól tulajdonképpen 1906-ig az újratemetésig. Mi az újdonság ebben a kutatásban? Például maga a kulcs.
Pontosan a Magyar Nemzeti Levéltár gazdasági levéltári osztályán a úgynevezett Z-szekcióban, ebben a gazdaságtörténeti szekcióban a gyűjteményes fondokban őrzünk egy kulcsot, ami gróf Bercsényi Miklós Kurusz főgenerális sírládájának kulcsaként van megcímezve. Sőt, ehhez a kulcshoz tartozik két boríték. Az egyik borítékra Tallóci Lajos jegyezte föl, hogy ő már nem tudta használni ezt a kulcsot, mert hogy a zár úgy tűnik, hogy a zár vagy fel volt törve, vagy már használhatatlanná válik, 1906-ra is már használhatatlanná válik Tallóciék számára, illetve őrizzük azt a kis borítékot, amire viszont Szádeczky írta fel, hogy ez a Bercsényi Miklós sírládájának a kulcsa, amit ő nagy kegyelettel őriz. Na de most felmerül a kérdés, hogy egy gazdaságtörténeti, konkrétan pénzintézeti és hitelintézeti fondba ez mit kereshet? És hát számos hipotézis élet bennem, először természetesen a sokat tapasztaltabb levéltáros kollégákat kérdeztem meg, hogy vajon mit tudunk erről? Ők is kérték, hogy majd, hogyha én ezt megtudom, akkor mindenféleképpen értesítsem őket a kutatási eredményeimről. Sok hipotézis kialakult bennem, néhányat szeretnék azért felvillantani.
Végső István történész levéltáros.
Ugye az elsődleges az, hogy talán valamelyik pénzintézetnek a széfjében biztos ez ott maradt. Biztos a Szádeczky hátrahagyta, vagy esetleg a Tallóci hátrahagyhatta, a hagyatékában van. Én megnéztem a Szádeczkynek a hagyatékát, megnéztem nagyon sok intézménynél maradtak kéziratok, ezektől a történészektől, a Tali Kálmántól is, de semmilyen nyoma nem volt annak, hogy ők valaha ezt a kulcsot őrizték volna. Az 1990-es évek közepén volt az Országos Levéltárnak egy kiállítása, amivel viszont kiállították ezt a kulcsot. Gondoltam, hogy akkor itt lesz egy nyom, Fölmerült bennem, hogy esetleg a kiállítás volt olyan típusú, hogy mondjuk valami partnerintézmény őrizhette. De ennek sincsen nyoma, meg a Magyar Nemzeti Múzeum állományában sincsenek nyoma. Azt kell mondanom, hogy ez még egy megválaszolatlan kérdés. Mi őrizzük, mint ahogy Szádeczky Lajos is leírt, hogy kegyelettel őrizzük, és további kutatásokat igényel, hogy vajon hogy kerülhetett Bercsényi sírládájának a kulcsa oda, aminek egyébként tényleg komoly szakirodalma van. A korabeli sajtóban emlegetik ezt a kulcsot. A szakirodalom emlegeti ezt a kulcsot, de nem tudjuk, hogy miért került oda, hogyan került oda, de azt gondolom, hogy most így 120 évvel a hazahozatal után érdemes ezt az ügyet egy kicsit leporolni, szembesíteni magunkat is azzal, hogyan és mint tudunk ennek utána járni, és ezáltal is emlékezünk Rákóczira, a társaira, Bercsényi Miklósra, különösen Rákóczi születésének 350. évfordulója kapcsán. Én azt gondolom, hogy még inkább nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk.
Egy kulcs és összefüggése Bercsényi Miklós főgenerális 1906-os kassai újratemetésével.
Felfedező a történelemről.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.